Kedves testvérek, Isten igéjét János evangéliumából olvasom a 18. fejezetből, a 18. fejezet első 11 versét. Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kidron patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus pedig tudva mindazt, amire elvár, előlépett, és így szólt hozzájuk: kit kerestek? Azok így feleltek: a názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik: én vagyok, visszatántorodtak, és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük: kit kerestek? Ők ismét ezt felelték: a názáreti Jézust. Jézus így szólt: megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott: azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. A szolga neve pedig Málkus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez: tedd hüvelyébe a kardodat. Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem? Kedves gyülekezet, benne vagyunk egy tematikus sorozatban, amikor Jézus én vagyok mondásai alapján keresjük a választ arra hétről hétre, hogy kicsoda Jézus és hogy mit állít magáról. Önmagában Isten dicsőségét szemlélni csodálatos, a mennyben ezt fogjuk tenni, azonban miközben Isten végtelen hatalmára és fenségére tekintünk a fián keresztül, e folyamat alatt egyre jobban megismerjük magunkat. Ez a tételünk. Minden Istenből, a Szent Háromság Istenből indul ki. Ő a Teremtő, gondviselő és mindent fenntartó Atya Isten. Ő a Megváltó, Fiú Isten, aki testé lett és megszabadította az emberiséget a bűn rabságából. És ő a Szentlélek Isten, aki velünk van, aki itt van most is, aki megvilágosítja számunkra az ő szent igéjét. Mivel minden belőle indul ki, így mi is, ezért ha őt egyre inkább megismerjük, megismerjük az értünk végzett munkáját, ezáltal magunkról, a helyzetünkről, az állapotunkról, a szükségeinkről, a gyengeségeinkről, a reményeinkről is egyre teljesebb képet kapunk. Ezért foglalkozunk ezekkel a szakaszokkal. És János evangéliumában többször is, több alkalommal is Jézus az úgynevezett én vagyok mondásban jelenti ki magát. Egy-egy képet használ ilyenkor, hogy valamit elmondjon magáról. Képeket, egy metaforát használ Jézus magával kapcsolatban, hogy így az elvont igazság még érthetőbb legyen számunkra. Például ilyeneket mond: én vagyok kenyér, pásztor, én vagyok az ajtó, vagyok az út. Ugye erről múlt héten volt szó. Múlt héten, ahol is, amikor is Jézus azt mondta, ezt az igét vizsgáltuk, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És mindezt a Páska vacsora estéjén mondta. Tulajdonképpen Jézus jól ismert passiója, az élete végső szenvedés sorozata előtt. És ez a mai igeszakasz két szempontból is érdekes számunkra. Egyrészt visszatérünk megint húsvéthoz. Hát már megint visszatérünk húsvéthoz. Nem is lehet tőle elszakadni. Ugyanis a pasió történet kezdete tárul a szemünk elé. Másrészt egy olyan én vagyok mondással találkozunk, amely rendhagyó. Ugyanis Jézus nem köt, nem kapcsol hozzá semmit. Önmagában áll. Nem kapcsol hozzá egy képet. Ettől függetlenül ugyanúgy fundamentális jelentőségű az Isten és az emberismeret szempontjából, amit kijelent. Három dolgot fejez ki, amit mond, és ez lesz a három pontja a mai igehirdetésnek. Előre elmondom. Az első pont, ez a legnagyobb állítás, vagy a legnagyobb igény, amelyet valaki támasztott önmagával szemben a világ történelemben, a saját személyét illetően. A legnagyobb állítás. Másrészt ez lesz a legnagyobb probléma, az ige szakaszunkból majd kiderül, és a harmadik, mégis ez a legnagyobb vigasz a világ történetében. A legnagyobb igény, a legnagyobb követelés valakinek a saját személyével kapcsolatban. Jézus azt mondja magáról, én vagyok. És itt különösen fontos a görög szöveg. In medias res. Ha a magyar szöveget olvassuk, egyértelműen úgy tűnik, mintha Jézus egy kérdésre válaszolna. A názáreti Jézust keressük. Mire azt válaszolja Jézus, én vagyok ő. Az angol-német fordítások is így írják. I am he, ich bin es. Én vagyok az, akit kerestek. De ha megnézzük a görög szöveget itt, valami másról van szó. Erről tanúskodik a következő momentum is. Amikor Jézus kimondja ezeket a bizonyos szavakat, a római katonák, ez egy rejtélyes momentum a szövegben, hátraesnek. Hátraesnek. Jézus itt a következőket mondja. Én vagyok. Mózes második könyvében, lekcióban hallhattuk, másnéven a kivonulás könyvében Isten az égő csipkebokorban jelent meg, és azt mondja Mózesnek, hogy vezesse ki a népet Egyiptomból, hiszen jól tudjuk, hogy a zsidók szolgasorban voltak Egyiptomban évszázadokig. Mózes meg akarja tudni valahol jogosan Isten nevét, aki megjelent neki, és azzal érvel, hogy majd kérdezősködni fognak, hogy mégis hogyan hívták azt az Istent, aki megjelent neki, és aki azt mondta, hogy menj el a fáraóhoz, és vezess ki a népet. Isten ezt felelte Mózesnek. Vagyok, aki vagyok. Tulajdonképpen a héber szöveg szerint itt nem szerepel más az, hogy én vagyok. Majd azt mondta Isten, így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. És János is erről beszél, erről ír, hogy Jézus ezt mondta. Hasonlóképpen János evangéliumában, ugyanúgy korábban a 8. fejezetben, amikor Jézus a farizeusokkal vitatkozik, talán az evangéliumokban a legkeményebb párbeszéd tetőpontja az, amikor Jézus azt mondja, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Nem azt mondja, hogy mielőtt Ábrahám lett, én voltam, bár önmagában ez is csodálatos lenne, mert hogyan lehetne ő egy több száz évvel ezelőtt élt ember előtt, hanem rejtélyes módon ő csak annyit mond, vagyok. És amikor Isten meghatározza, hogy ő kicsoda, ez nagyon fontos, akkor nem nevez meg egy objektumot. Mi azt szoktuk mondani, hogy X vagy Y vagyok. Mi soha nem használjuk ilyen értelemben a lenni igét, amikor be kell mutatkoznunk. Mi azt mondjuk, hogy ez vagy az vagyok. Isten semmi más nem mond, csak azt mondja, én vagyok. Ezzel tulajdonképpen azt mondja, hogy nincs kezdetem és nincs végem. A lét, csak vagyok. Semmitől és senkitől nem függ a létezésem. Minden dolog én tőlem függ, teljes egészében, minden másodpercben. És ez valami meghökkentő, ez valami elképesztő erejű vallomás. De ami igazán meghökkentő, az az, hogy a názáreti Jézus mondja ezt, akire úgy tekintettek, mint egy emberre. És ez bizony probléma. Ez bizony probléma a jelenlegi nyugati kultúrában. Megmondom az okát annak, hogy miért. Ugyanis Jézus valami olyasmit mond, amelyet semmiféle más vallás alapítója vagy képviselője nem mondott soha. És itt érkezünk el ahhoz a ponthoz Jézus személyével kapcsolatosan, ami nem csak az akkori zsidó vezetők számára volt elképzelhetetlen és botrányos gondolat, hanem tulajdonképpen a mai emberek számára is, vagy legalábbis az emberek többségének a számára. C.S. Lewis ezt a problémát feszegeti a Keresztény vagyok című könyvének első fejezetében, amelynek címe stílszerűen Mit kezdjünk Jézussal? A következőket írja, többek között válogatott idézeteket szeretnék felolvasni. Mihez kezdjünk Jézussal? Egyrészt előttünk áll mélységes és tiszta erkölcsi tanítása. Ezt csak nem mindenki elismeri, még a kereszténység ellenfelei sem vonják komolyan kétségbe. A gyakorlatban inkább az ilyen megfogalmazásokkal találkozom az Isten tagadókkal vitatkozva. A kereszténység erkölcsi tanítását igaznak, teljesen igaznak tartom. Abban csak nem mindenki egyetért, hogy ennek az embernek és közvetlen követőinek a tanítása az erkölcsi igazságot a legtisztábban és a legszebb formában foglalja össze. A másik jelenség viszont az, hogy ennek az embernek teológiai kijelentései egészen riasztóak. Mindnyájan tudják, mire gondolok. Inkább azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez az ember nem csupán életének egyetlen pontján lépett föl ezzel a riasztó követeléssel. Ha végigolvassuk a beszélgetéseit, minduntalan beleakadunk. Egy alkalommal ez az ember Jeruzsálem fölött a hegyen ült, és letekintett a városra. Ekkor hangzik el a különös megjegyzés. Folyton újra elküldtem hozzád a prófétákat és a bölcseket. Senki sem felel rá. S mégis egészen hirtelen, szinte mellékesen szólva arra hivatkozik, hogy ő az a hatalom, amelyik évezredeken át elküldi a világba a bölcseket és a vezéregyéniségeket. Ilyet is mond. Én vagyok az atya egyszülöttje, mielőtt Ábrahám volt, én vagyok. Gondoljunk csak arra, mit jelentett a zsidóknak az én vagyok kifejezés. Isten nevezte így magát, és ezt a nevet nem ejthette ki élő ember, mert halálnak halálával halt. Ez a másik szempont. Az egyik oldalon világos, határozott erkölcsi tanítással találkozunk. A másik oldalon viszont akkora elvárásokkal lép fel, hogyha nincs igaza, akkor csak egy megalomániás, őrült állhat elő ilyenekkel. Nem állhatunk meg félúton, és nem találhatunk ehhez hasonló példát egyetlen vallásban sem. Idézet vége. Ugyanis, ezt már én mondom, minden más vallás alapítója egy proféta volt, vagy pedig valamiféle tanító. Mit mondtak? Azt mondták, ez az igazság útja, ez az igazság. Azért jöttem, hogy elhozzam az igazságot. Vagy pedig azt mondták, ez az a mód, ahogy élnetek kell. Jézus Krisztus azonban azt mondja, múlt heti prédikáció, én vagyok az út, én vagyok az út, az igazság és az élet. És Jézus tulajdonképpen azt mondja ezzel, hogy én nem azért jöttem, hogy megmutassam, hogyan találhatjátok meg Istent, hanem én vagyok a teremtetlen Isten, aki azért jöttem, hogy megtaláljalak titeket. Tehát minden más vallás vezetője azért jött, hogy megmutassa az utat tőlünk Istenhez. Ennek a vallásnak az alapítója pedig azt mondta, hogy én vagyok az Isten, és eljöttem, hogy megkeresselek, mert ti magatok soha nem találtatok volna meg engem, soha nem találtatok volna meg magatoktól. A kettő teljesen szemben áll egymással, egymást kizáró ellentétek. És ez igenis probléma a modern kultúrában. Teljesen szembe megy a mai paradigmával. Mert mi a mai paradigma? Minden egyes vallás, erről múlt héten is hallottunk, beleértve a kereszténységet is, és ne csak a világvallásokra gondoljatok, hanem mindenféle ilyen spirituális útról, ami nagyon divatos. Valójában jó, azt gondoljuk ma. Valójában jó, hiszen kielégítik az embernek egyfajta született szükségét, a spirituális szükségleteit. Mindegyik jó, és te kiválaszthatod, hogy melyik felel meg neked a legjobban. A palettáról, a zsúrkocsiról. De Jézus nem hagyja, hogy ez megtörténjen. Nem hagyja, hiszen Jézus saját szavai zárják ki ezt a lehetőséget. És ha valakivel beszélgetünk legközelebb, aki azzal jön, szerintem ilyen beszélgetésen nagyon sokszor sor kerülhet, hogy a kereszténység erkölcsi tanítása szimpatikus számára, sőt azt mondja, hogy azt elfogadja teljes mértékben, akkor kérdezzük meg, hogy mire gondol konkrétan, a Bibliának mely részére? Jogosan, valószínűleg azt fogja válaszolni, hogy Jézus tanításaira gondol. Akkor kérdezzük meg, hogy egyáltalán olvasta Jézus tanításait. Valószínűleg egyébként, hogy soha nem olvasta, vagy szándékosan, szelektíven válogatta, ugyanis Jézusnak saját magára és a személyére vonatkozó kijelentései teljesen átszövik az evangéliumokat. Tehát nem úgy van, hogy van egy blokk erkölcsi tanítás, és utána van egy blokk, ahol elkezd magára, mint egy függelékként mondani dolgokat, hogy én ez vagyok, az vagyok, amaz vagyok, és akkor azt, hogy túllapozzuk. Teljesen átszövi az evangéliumot. Ha megkérdezed a következőt, tudtad, hogy ez az ember ezt mondta, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, akkor vajon mit fog szólni? Vagy megkérdezed tőle, hogy hallottad azt, hogy, vagy olvastad, hogy ez szerepel a Bibliában, hogy hányszor küldtem el hozzád Jeruzsálem a prófétákat századokon keresztül, és ti megöltétek az összeset? Hogy? Vagy azt, hogy valaki azt mondta, ez az ember, hogy láttam a sátánt leesni az égből. Ezzel vajon mit kezd? Ezt hogyan fogja kiradírozni? És figyeljük meg a reakciókat. Érzékeltessük két prominens ember véleményével ezt az ellentétet. Gandhi például úgy nyilatkozott Jézus személyéről, számomra Jézus volt az emberiség legnagyobb tanítója, akiről valaha hallottam. Ez egy általános jól ismert vélemény. De nézzünk meg egy másik embert, egy jelenlegi világ szerinti nagy embert. Azt mondom, hogy YouTube az együttes, akkor valószínűleg ismeritek, nem? Tehát YouTube Bonoval készítettek egy interjút, nem olyan régen, 2000-es évek, megkérdeztek tőle, hogy mit gondol arról, hogy Jézus az Isten fia, nem túlzás-e számára, akkor azt mondta, hogy nem túlzás. Így folytatta. Idézek. Nézze, mondja a riporternek. A világi válasz mindig a következőképpen hangzik Jézus Krisztussal kapcsolatosan. Nagy próféta volt, nyilvánvalóan egy nagyon érdekes srác, sok mondani valója volt a többi nagy prófétával egyetemben, legyen az Illés, Mohamed, Buddha, Konfúciusz. Azonban Jézus ezt nem tette konkrétan lehetővé. Krisztus azt mondja, nem azt mondtam, hogy tanító vagyok, nem is neveztem magam tanítónak. Nem mondtam, hogy próféta volnék, azt mondtam, hogy én vagyok a messiás. Azt mondtam, hogy én vagyok a megtestesült Isten. Idézet vége. Egyébként érdekes, hogy Bonoval való párbeszédre Tim Keller hivatkozik, és ő említi azt, hogy egyszerűen elő kell hozni az embereknek valami prominens, vagy valami nagy embert példának, mert erre hallgatnak. Ő mondja azt, hogy ha azt mondjuk, hogy megvan írva a Bibliában, akkor maximum annyit mondanak, hogy jó, de azt mondod, hogy Bono mondta, Bono, tényleg? Akkor odafigyelnek rá. De figyeljétek meg! Ha Bono mondja, akkor talán még igaza is lehet a Bibliának. Ilyen kultúrában élünk. Ez az autoritás, ez a tekintély ma. Összefoglalva ezt a részt, azért veszélyes a mai paradigmára ez az egész gondolat, mert ha Jézus valóban az, akinek mondja magát, akkor bizony a kereszténység feleslegessé teheti a többi vallást, hiszen nem egy földi profétáról, nem egy bölcsről van szó, aki titokzatos módon rámutat, meg felmutat Istenre, hanem Isten jön közénk, és mondja, hogy itt vagyok, és eljöttem érted. Egyéni szinten pedig, éppen az előzőből fakadóan, ez kikerülhetetlen, felkavaró, kényelmetlen, választásra kényszerít. Ugyanis ha úgy döntesz, hogy igaz, már pedig dönteni kell, akkor nem tehetsz mást, mint térdre esel, szeretettel felé fordulsz, és odaszánod neki az egész életedet. És ezen igazság köré építed föl. De térjünk át a második pontra. Nem is ez a legmeglepőbb dolog ebben a beszámolóban, hogy én vagyok, hogy ezt mondja. A legnagyobb probléma a szövegben éppen az a momentum, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok, és mit olvasunk? Visszatántorodtak, és a földre estek. Ez különösen annak fényében érdekes, amit a harmadik versben olvastunk. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, más fordításban egy szakasz katonát, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament lámpásokkal, fáklyákkal, fegyverekkel. Ez a szakasz, ez a szó, ez egy konkrét terminus itt. Ez a római birodalomnak a csapatai. Egy szakasz harcedzett katona. Kommentárok azt írják, hogy 200-tól egészen 400 főig terjedhetett egy szakasz. Valamelyik 200-at ír, de egészen 600-ig mennek a számok. Mindenesetre a minimumot vesszük, 200 katonát. Gondoljunk bele, gondoljunk 200 római katonára, 200 felfegyverzett katonára. És akkor még nem beszéltünk a többiekről, akiket Júdás maga mellé vett. Egy ilyen csoport megy egy ácsért, halászokért, vámszedőkért, meg csupa ilyen polgári foglalkozású emberért. Minek? Oda mennek, és Jézus csak annyit mond, én vagyok. És erre ez az embertömeg, a katonáknak ez a csoportja. Azt olvassuk, hogy visszatántorodnak és a földre esnek. Vajon miért? Végighúzódik a Biblián egy nagyon fontos tanítás, amit ezzel kapcsolatban el szeretnék nektek mondani. Ez a tanítás arról szól, hogy Isten közvetlen közelében senki nem tud talpon maradni. Mindenki a térdére esik. Mindenki leborul. Amikor Ezékielnek, Ezékiel prófétának megjelenik az Ószövetségben az Úr dicsősége, azt olvassuk, hogy Ezékiel arcra borul hirtelen. Vagy amikor a 2. Krónika 5-ben Salamon király megépíteti a jeruzsálemi templomot, és amikor véget érnek a munkálatok, felszentelik azt. A szent sátorból, ugye, ami a templomnak volt az elődje, áthordanak minden felszerelést a templomba. Többek között a legfontosabbat, a szent ládát is beviszik a templom legfontosabb és legbelsőbb helyére, a szentek szentjébe. Ekkor az ott lévő papok, az összes pap, elkezdte énekszóval, harsonával és cintányérokkal dicsérni az Istent, és azt olvassuk, hogy az Úr dicsősége egyfajta köd alakjában beborította az egész templomtermet. Képzeljük el! És olyan sűrű volt az egész, hogy a papok, ezt olvassuk, a felhő miatt nem tudtak állva maradni, és nem tudták a szolgálatukat végezni. Vagy egy közelebbi példa. Amikor Péter számára világossá válik, egy nagy csoda után, ugye Péter ellenkezett Jézussal, nem megyek ki halászni már, nem, nincsenek halak, nem fogom újra kivetni. És akkor Jézus azt mondja neki, hogy vesd csak ki, vesed ki. És utána kihúzzák a hálókat, és szakadozik a halaktól. És utána Péter felismeri, hogy kicsoda Jézus, és hogy milyen hatalma van. És azt olvassuk, hogy leborul Jézus lábai el, és azt mondja, hogy távozz tőlem, mert bűnös ember vagyok. Újra és újra, amikor az emberek Isten közelébe kerülnek, Isten közvetlen jelenlétébe, nem bírnak talpon maradni, leborulnak és eltakarják az arcukat. És Jézus még mielőtt a keresztre menne, még mielőtt feltámadna és felmenne a mennybe, megmutatja, hogy ki is ő valójában. Csak egy pillanatra felvillantja, és látjuk, hogy mit okoz. Mindez elég arra, hogy a római katonákból álló szakasz hátra essen. És az oka mindennek a következő, hogy ezt jobban megértsük. Ha valami olyan dolog jelenlétébe kerülsz, ami végtelenül nagyobb, ami végtelenül hatalmasabb, mint te, akkor egyszerűen nem tudsz talpon maradni. Az ember ilyenkor megijed, az ember ilyenkor ösztönösen védi, óvja magát a hatalmas erőtől. Ilyenben még konkrétan nem volt részünk Istennel kapcsolatban, de azért elképzelhetjük. Ezért van az, hogy amikor valaki közvetlenül találkozik Istennel, akkor nem tud állva maradni. És ez a gondolat, ez megint nem paradigma manapság. Mert ha ma spiritualitásról beszélünk, akkor ez nem jellemző gondolat. Ha valaki azt mondja, hogy spirituális értelemben nyitott, hány ember mondja ma? Mindenki. És ki mondja azt ma, hogy én nem vagyok nyitott spirituális értelemben. Mindenki azt mondja, ez divatos. Mindenki nyitott, mindenki vágyik valamire. Akkor a következőre gondol, ha valaki ma ezt mondja. Az Isten jelenlétének egyfajta megtapasztalása a szeretet isteni forrása. Isten szeretetének a megtapasztalása a spirituális élmény. Ezzel még nincs is gond, csak mindig ezt mondják. Amikor az emberek a spiritualitásról, spirituális élményekről beszélnek, akkor mire gondolnak? Valamiféle melegségre. Ugye meleg, valami csodálatos, valami ihlető, valami, ami örömmel tölt el, valami, ami elborít, és olyan meleg. Rudolf Otto, egy 19. századi, 20. század elejé, evangélikus teológus, vallástudós, írt egy könyvet a Szentről. Azokat az élményeket vizsgálta meg közelebbről, amikor Isten közelségét tapasztalták meg az emberek. Azt mondja, hogy minden kultúrában és szinte minden vallásban a szenttel való találkozás élménye valami titok, ami félelmet vált ki. És ő erre azt mondja, hogy misztérium tremendum, valami irtózatos élmény, szörnyű. Konkrétan azt mondja, hogy rémületes és irracionális tapasztalás. Jól látható, hogy az Istenivel való találkozás valami irtózatos dolog. Otto azt mondja, hogyha valaki szembe találja magát a Szenttel, idézek, az a megnyomorító, túlerővel rendelkező fenség előtti rémület érzését érzi. A megnyomorító, túlerővel rendelkező fenség. És ez valami egészen más, mint amit most spiritualitásnak hívnak. Ez egy drámai, ez egy traumatikus élmény. Senki sem maradhat talpon, tehát, ha Isten közvetlen közelét, az ő fényességét, az ő hatalmát, az ő végtelen erejét megtapasztalja. És ha jobban belegondolunk, a saját szintünkön, ezt megértjük, ha valaki olyannal találkozunk, aki jóval nagyobb, mint mi, de csak emberre gondoljatok, kisebbnek érezzük magunkat. Ha valaki jóval okosabb, mint mi, akkor annál butábbnak érezzük magunkat. Ha valaki olyannal találkozunk, aki jóval tehetségesebb, mint mi, akkor tehetségtelennek érezzük magunkat. És ez rémisztő. Az önmagunkról kialakított kép szétporlad, összetörik. Ha már az emberek közötti különbség is, az emberi dicsőség is így hat ránk. Gondoljunk bele, hogyan hat, ha annak a közelébe kerülnénk, aki végtelenül szép, aki végtelenül hatalmas, aki végtelenül erős, akkor nyomasztóan, nyomasztóan végesnek érzi magát az ember. Ha valaki olyannal találkoznánk, igen, aki végtelenül jó, végtelenül szép és gyönyörű, akkor drámai módon éreznénk elégtelen és rossz valónkat, töredezettségünket. És amikor valaki közvetlenül Isten jelenlétébe kerül, igaz, nem volt erre sok példa, de amikor ez előfordult, akkor szinte megtörtént a lehetetlen. Valami teljesen más, valami teljesen intenzív, valami elképesztően drámai dolog történt vele, ami nem történhet mással, ha csak emberekkel találkozik, vagy teremtményekkel. Ezért mondja Ézsaiás prófét, amikor Isten a maga dicsőségében megjelenik neki. Ezt mondja. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták a szemeim. Azt hiszem, érezzük. Senki nem állhat meg Isten közvetlen dicsőségében. Teremtett lény nem. Sőt, azt olvassuk, hogy még az angyalok is, akik egyfolytában dicsőítik Istent a mennyben, a mennyei szentek szentjében, ahol a végtelen fény árad, még ők is eltakarják szárnyaikkal a szemüket. Értjük ezt a képet? Még ők is, akik közvetlenül közel állnak hozzá, akik részesülnek abból a dicsőségből. De menjünk tovább. Gondoljunk az utolsó ítéletre egy pillanatra, ugyanis a hátraesés, a hátra hőkölés az ítéletnek a jele is. Ha valaki szekuláris, nem vallásos ember, bár nem hisz benne, akkor sem feltétlenül idegenkedik az utolsó ítélet gondolatától. Hiszen azért szekuláris embereknek is vannak értékei, morális elképzelései, és látja, hogy ami a világban folyik, az milyen szörnyű. Csak az elmúlt hónap termései, ilyeneket olvasni minden nap a hírekben. Az anya meggyilkolja a fiát, a fiú meggyilkolja az apját és az anyját. Egy fiatalember 150 másik embert vezetett a halálba, mert gondjai voltak. Máshogy több száz fiatal gyilkoltak le a vallásuk miatt. És ilyenkor egy szekuláris ember is ítélet után kiállt, vagy legalábbis valami elégtétel után, és mondanánk neki, hogy hát ezt meg kell ítélni. Hát egyszer el kell jönni egy napnak, amikor ezt megítéli. Hát ez igazságtalanság, akkor ezzel valószínűleg egyetért. A szekuláris ember is érzi, hogy nem szabad az igazságtalanságokat büntetlenül hagyni. Ha eljön az ítéletnapja, akkor minden kiderül, és minden jogsérelemre igenis lesz megoldás. Mindenki megkapja a maga büntetését, és mindenki elégtételt kap. És ez függetlenül attól, hogy az ember vallásos vagy sem. Ez egyetemes igény. Ha nincs ítéletnap, akkor milyen reményünk marad? Akkor mit mondunk? Mi lesz ezzel az egyetemes emberi igénnyel? Csakhogy. Az ítélet mégsem egy túl közkedvelt dolog, hiszen minket is érinthet. Képzeljétek el, hogy valaki egész életében követ titeket láthatatlanul. Ott megy mögöttetek mindig, és följegyzi azokat a szavakat, amikor ti arról beszéltek, hogy hát mi lenne a helyes dolog. Amikor ti ítélkeztek másokról az értékrendszeretek szerint. hogy hát ezt nem szabadna hagyni, azt se szabadna hagyni, ennek így kellene lennie, úgy kellene lennie, amúgy kellene lennie. Tulajdonképpen, amikor arról nyilatkozol, hogy mit kellene tennie a többieknek. És ez az ember szépen följegyzi, és összeállít ebből egy listát. Egy mércét. És ez az ember megjelenne az ítélet alkalmával, és azt mondaná, rendben van, a saját mércét szerint ítéljünk meg téged, meg mindenki mást. Ez nem Isten mércéje lenne, ez még nem a Biblia mércéje, ez nem Jézus mércéje, ez nem a 10 parancsolat, hanem a saját mércénk, a saját elvárásaink, hogy hát ennek így kellene lennie. Vajon akkor állva tudnánk maradni az utolsó ítélet alkalmával? Valószínűleg akkor sem. Ha Jézus Krisztus megmutatott egy villanás erejéig, tényleg egy szempillantás volt, valamit a dicsőségéből, a Gecsemáné kertben, amit megtapasztalva nem voltak képesek állva maradni, akkor mit várjon az ember az utolsó ítélettől, amikor a Biblia szerint szemtől szemben, Isten dicsőségével szemtől szemben áll? Hogyan fogunk megállni, amikor egyenként találkozunk vele? És a válasz az, hogy az emberek nem akarnak vele találkozni. És ez a kultúránknak egy újabb nagy problémája Istennel, hogy az ítéletről nem akar hallani, nem akar találkozni az Istennel. Ezt a gondolatot ki akarja törölni olyan értelemben, hogy ő is részese legyen benne. Elégtételt akar? Ő nem akar részt venni ebben az ítéletben. Harmadik pont. Mi a megfejtés akkor? Mi a megoldás? Mi mit mondhatunk erre? Ugyanis a szöveg tartalmazza ezt. Azt olvassuk. Én vagyok, visszatántorodtak és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük, kit kerestek. Ők is ismét azt felelték, a názáreti Jézust. Jézus így szólt, megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Engedjétek ezeket elmenni. És itt teljesedik be Jézus szava, amikor azt mondta, hogy egyet sem hagyok azok közül elveszni, akiket nekem adtál. Ugyanis amikor a katonák megérkeztek, ezt mondtuk, hogy kb. Mennyien, akkor a tanítványok halálos veszélynek voltak kitéve. Hát csak nem gondoljuk azt, hogy akikkel 3 évig együtt volt, akik mindent tudtak, akik tulajdonképpen együtt számolták őket, hogy őket vagy véletlenül elengedik, oda mennek, és nekünk csak ők kell, és akik úgymond ezzel a felforgatóval voltak, és ennek a felforgatásnak a teljes részesei voltak a zsidó főpapok szerint. Hát ővelük ne foglalkozzunk, velük nincsen probléma. Hát ez elképzelhetetlen. Akkori szokás volt, ez egy protokoll, hogyha elfogtak egy bűnözőt, vagy elfogtak egy vezetőt, akkor elfogták annak a követőit is. Tudták, hogy ez a 12 tanítvány mindig vele volt. Továbbá Júdás vezette a szakaszt Jézushoz, és együtt találják őt ugye konkrétan ebben a helyzetben is a legbensőbb körével. Egyértelműen le kellett volna tartóztatniuk ezeket az embereket. Ez nem is kérdés. Jézus azonban nagyon határozottan, figyeljük meg a szöveget, kimérten csak annyit mond, hogy ha engem akartok, én értem jöttetek, akkor engedjétek ezeket elmenni. Én itt vagyok, tehát ők mehetnek. Engem értük. Nem tudom, hogy érezzük-e ebben a helyettesítést, még ebben az apró szakaszban is. Én itt vagyok, de ők menjenek. És erről szól a helyettes elégtétel. Engem értük. Engem fogjatok le, engem tartóztassatok le, engem vigyetek magatokkal, engem kínozzatok meg, engem verjetek meg, engem ítéljetek el, ne őket. Őket engedjétek elmenni. Erről szól a helyettes engesztelés, és már itt is megjelenik. Erről szól Krisztus keresztje, és megelőlegezve itt van. 12 embert megment a katonáktól, 12-ért önmagát adja. De mi van a többivel? Erre ad választ a szövegünkben lévő utolsó szó. Jézus rászól Péterre, hogy tegye a kardot a helyére, tegye vissza a hüvelyébe, és közben azt mondja, hogy neki kell kiinni a poharat, amelyet az atya neki adott. És mi a pohár? A pohár az Ószövetségben az ítélet szimbóluma, annak a képe. A pohár jelöli az ítélet napját. A pohár szenvedés, a pohár büntetés, a pohár ítélet, az igazságos büntetés és ítélet. És úgy beszél a pohárról a Biblia, hogy az ítélet napján minden bűnös ki fogja inni a poharat. És mit mond tehát mindaz a Jézus, hogy neki kell kinni a poharat? Egyszerűen azt, hogy ő megy a keresztre. Ő viseli el mindazt a szenvedést, kint és büntetést, amit mások érdemelnek. Én megyek tűzbe, érted? Minden büntetést, ami rajta csattanna, ami téged verne, ami téged sújtana, az rajtam lesz. Na most akkor mi legyen az ítélet nappal? Mit kezdjünk vele? Egyrészt mindenki akar valamilyen elégtételt, de a szekuláris világ nem szeret ítéletnapról beszélni. Akkor az igazságtalanságok nem nyerik el végső büntetésüket? A tradicionális vallásosság szerint ugye lesz ítéletnap, de azért, hogy jobb ember legyél. Ha megtisztít, mehetsz tovább. De az evangélium ennek az ellenkezője. Van ítéletnap, de az ítéletet helyetted más hordozta el. És kicsoda, és ez az egészben az érdekes, maga az ítélő bíró. Jézus Krisztus az ítélő bíró, és egyben az elítélt helyettünk. És Jézus azt mondja hatalommal, engem vigyetek, őket engedjétek el. És ne gondoljuk azt, hogy a vége felé, hogy erről felesleges beszélni, mert hogy már minden keresztény százszor hallotta. Nem. Sokan vannak keresztények között, nekem ez, ha nem heti, de azért elég gyakori tapasztalat, hogy így egyszerűen nem gondolnak Jézusra. Ha erről hallanak, azt mondják, hogy jó, nem ezt kellene hangsúlyozni. Vagy azt szokták mondani, hogy tedd oda mellé azért a szeretetet is. Oda kell tenni persze a szeretetet is. De nem a szeretetet hangsúlyozzák kevesebbszer, hanem ezt hangsúlyozzák kevesebbszer. Vagy pedig azt mondják, ilyen is van, hogyha valaki erről beszél, azt mondják, hogy ennek a prédikátornak ez a mániája. Imádja az embereket szétítélni. De azért kell erről beszélni, mert az írás erről beszél. Jézus így beszél magáról. Azért kell erről beszélni, mert ha nem értjük meg, hogy ő az, aki megítél, akkor nem értjük meg, hogy milyen hatalmas dolgot jelent, hogy ő az, aki elhordozta az ítéletet azok helyett, akik hisznek benne. És mit jelent ez számunkra konkrétan most? Azt, hogy megállhatunk előtte. Azt, hogy nekünk nem kell hátraesnünk, ha meglátjuk őt majd dicsőségben. Ez azért bizalommal teljes remény, nem? Hogy mi majd megállhatunk, ha őt meglátjuk, akkor nekünk nem kell majd hanyat vágódnunk. Tágabb értelemben pedig azt jelenti, hogy mivel tudod, hogy az utolsó napon, az utolsó ítélet napján megállhatsz előtte, az azt jelenti, hogy most is képes vagy megállni. Most is képes vagy állva maradni. Nem csúszik ki a lábad alól a talaj, amikor kritizálnak, amikor olyan jól hangzó és széles körben elfogadott véleményekkel és elképzelésekkel találkozol, amelyek szembe mennek a keresztény hiteddel, a meggyőződéssel, az értékrendszereddel. Kit érdekel ennek fényében, hogy mit gondolnak? Kit érdekel, hogy emiatt majd megmosolyognak? Ha tudod, hogy az utolsó napon megállhatsz előtte a lábadon, akkor ez segít megállni ma is, holnap is, a jövő héten is, bármilyen konfliktusban, vagy bármilyen téged veszélyeztető helyzetben. De ha ezt nem látod, ha nem hiszel mindebben, amiről beszéltünk, ha nem hiszed, hogy lesz utolsó ítélet, ha nem hiszed, hogy lesz igazságszolgáltatás, ha nem érzed át ezt mélyen, akkor nem fogsz szilárd lábakon állni. Ha nem érzed, hogy te állva maradsz akkor, csalódsz a világban, kicsúszik a lábad alól a talaj, dühös leszel, megkeseredett, cinikus, és nem tudsz majd állva maradni. De a jó hír az, hogy te állva maradhatsz, ha nem felejted el mindezt, és ha ez határozza meg az identitásodat. Lehet, hogy azt mondod persze, hogy, és ezt mindannyiszor elmondjuk, hogy ezt mi is tudjuk, de nem megy. Erről hallunk, de minden napi életben akkor is. Ez nem megy. Nem éljük meg ezt. Egyszerűen nem éljük meg, de van vigasz, még akkor is, hogyha elbukunk. És ez a vége. Nézd meg Pétert. 3 évet tanult Jézus alatt. 3 évig tartó intenzív kurzus. A legintenzívebb tanítványság iskolája mesterrel. Úgy képzeld el. Jézus közvetlen közelében hány ember szeretné ezt? Ó, bárcsak én is akkor éltem volna, és ott mehettem volna a nyomában a szakállas rabbinak, aki Isten volt. Jézus nem egyszer beszélt róla, világosan közölte, világosan elmondta, hogy el fog jönni ez a pillanat. Máté, Márk, Lukács, János evangéliuma számtalan ilyen helyen van tele. Elmondta, hogy nem azért jöttem, hogy uralkodjam. Nem azért jöttem, hogy átvegyem a politikai hatalmat, hanem azért jöttem, hogy meghalljak. Azért jöttem, hogy az életemet adjam. Elárulnak és átadnak a főpapoknak. Nos, miután mindezeket elmondta, a kulcs jelenetben, abban a pillanatban, amikor mindaz, amiről ez idáig beszélt, végre beigazolódik, végre eljön, akkor fogja Péter a kardját, és támadásba lendül. Szerintem úgy látszik, hogy nem értett meg valamit. És Jézus nem fordul oda a katonákhoz csalódva, hogy meggondoltam magam, inkább vigyétek. Jézus mit csinál? Evangélium lecke, első fejezet. Atya, pohár, inni, ítélet. Gondoljátok el, pont amikor viszik el, ma az egész beindult, az egész eseménysor, és azt mondja, tedd a helyre a kardodat. És elmondja újra, amit már százszor elmondott, türelmesen. Mi ez, ha nem a rendíthetetlen szeretet a baráta iránt? Ezt a rendíthetetlen szeretetet, ez semmi nem akadályozza meg. Semmi sem hátráltatja. A pasió kezdete, életveszély, a kínlódás kezdete, és Jézus újra és már megint elmondja azt, amit eddig sem sikerült megérteni. Sem a fájdalom nem akadályozza meg Jézust, hogy megmentsen minket. Nem számít, milyen tudatlan és ostoba az ember. Ez sem jelent akadályt, hogy megszabadítsa. Még az sem akadályozza meg, hogy szeressen bennünket, hogy az evangéliumot annyiszor elfelejtjük, és annyiszor nem úgy éljük meg a hétköznapokban. Éppen ezért, ha mindebbe valaki ebbe a szabadításba veti a bizalmát, ebbe a rendíthetetlen szeretetbe, akkor megállhat majd az utolsó napon előtte. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy előttünk is felemelted most a fájtlat a te örökkévaló mindenható istenségedről. Így dicsőítünk, így nézünk rád, aki maga vagy az Isten, az örök hatalmasságban, a végtelen erő, a végtelen hatalom, a tiszta fény. Olyan félelmetes ez a kép Istenünk, csodálatos, de félelmetes. Köszönjük neked azt, hogy te úgy közölted magad velünk, hogy mi elérhetünk téged, hogy te megkerestél és utánunk jöttél. Bár nem állhatnánk meg közvetlenül végtelen hatalmadban, de te mégis a pásztorunk vagy, a pásztorunká lettél. Mi a juhaid vagyunk, te az ajtó vagy, amint bemehetünk az örökké valóságba. Te vagy a szőlőtő, aki életet ad nekünk. És te vagy az út, az igazság és az élet. Az út, ami járhatunk, és amelyen kívül nincsen más út. Köszönjük neked a megváltásodat, és köszönjük, hogy ez nem csak egy megható emlék vagy gondolat a számunkra, hanem az üdvösségünk, az új életünk ára. Kérünk Istenünk, hogy engedd ezt sokkal komolyabban, és egészen konkrétan értenünk és hinnünk. Köszönjük azt is, Istenünk, hogy kinyitottad előttünk a mennyet. Köszönjük, hogy nekünk lehet békességünk, mert a mi békességünk büntetését te szenvedted el. Köszönjük, hogy mi kapunk minden bűnünkre tökéletes bűnbocsánatot tőled, az igazságos Istentől. Mert ezeknek az ítéletét te szenvedted el. És köszönjük azt, hogy az utolsó napon, amely ki tudja, hogy mikor jön el, akár a következő pillanatban, vagy akár 100, 200, 300 év múlva megállhatunk előtted, és nem kell hátraesnünk. Ajándékozz meg minket, kérünk Isten, ezzel a hittel. Kérünk, hogy vegyél el belőlünk minden ezzel kapcsolatos bizonytalankodást, fenntartást. Kérünk, hogy vedd el azt a rejtett lelki gőgöt, ami sokszor annyira jellemez minket. Vegyél el minden eshetőséget, hogy magunkban bízunk. Segíts minket el oda, hogy minden tőled várjunk, hogy benned bízunk, hogy a teljes bizalmunk benned legyen, és hittel elfogadjuk mindazt, amit te kínálsz. Azt kérjük Istenünk, hogy hadd legyünk a te igazi tanítványaid, a mi atyánk igazi gyermekei, akik így szolgálnak a világon. Köszönjük, hogy ismered Istenként, mindentudóként a mi gondjainkat, minden terhünket, még az egészen apró dolgokat is, a nyomorúságunkat, félelmünket, betegségeinket. Így kérünk most Istenünk, hogy gyógyíts meg a betegeket. Kérünk téged, hogy gyógyíts, hogy a te hatalmaddal hozz helyre olyan dolgokat, amelyeket az emberek vagy az orvostudomány már nem tudna helyrehozni. Mi hiszünk ebben a hatalmadban, mi hiszünk a gyógyító munkádban. Kérünk Istenünk, hogy hallgass meg az imáinkat. Imádkozunk a krónikus betegekért, és imádkozunk azokért is, akik csak meghűltek. Minden betegért imádkozunk. És imádkozunk Laciért, Vitézért, az egész családért. Kérünk, hogy Istenünk, gyógyíts meg, állíts talpra, hogy ott álljon előtted, és téged szolgáljon. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatsz minket. Köszönjük, hogy adsz választ a kérdéseinkre. Köszönjük, hogy szabadulást adsz a terhektől, erőt a gondokhoz, és örömet abban az új életben, amelyben már nem magunknak, hanem neked akarunk élni. Ámen. És most mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.